suo domani, invece tu domani. Bene, salvatori, ho sabato ma ero stato, quando hanno finito le idee, ci dirò dove ho Besamu nihal idrisel irodalmi nidi tepki etti domani esenleri.
Az elmúlt héten 100 gyertya égett a berlini Langenscheid kiadóvállalat születésnapi tortáján. 1856. októberében alapította kiadóvállalatát, Gustav Langenscheid, azzal a céllal, hogy új módszer szerinti nyelvkönyveivel megkönnyítse az idegen nyelvek tanulását. Kitűnő munkatársával, Charles Poussinnel először francia és angol nyelvkönyveket adott ki, mégpedig új, gyakorlati módszerek szerint feldolgozva a kiejtés újfajta megjelölésével. Nagy újdonság számba ment ez a kísérlet 100 évvel ezelőtt, amikor az élő nyelveket is a görög és latin mintájára, tehát nem a mindennapi gyakorlat figyelembevételével tanították. A nyelvoktatás terén a Langenscheid-Thyssen nyelvkönyvek újítása a vasútnak a Delizsánc korszak végén való megjelenéséhez hasonlított. Rendkívül gyakorlatiakságról és előrelátásról tett bizonyságot Gustav Langenscheid, akinek nyelvkönyvei hamarosan világszerte elterjedtek. A cégalapító még életében kiadta a későbbi javításokkal még ma is időtállónak számító Sachs Bilat féle francia és a Müller Anders féle angol nyelvkönyvet.
A Párizsi Pedagógiai Múzeum egyik szakosztályaként alig néhány éve nyílt meg a Nemzetközi Iskolai Levelezési Osztály. A különös elnevezésű hivatal feladata, hogy Franciaország és a világ többi részének iskolai tanulói közt levelezés útján összeköttetést teremtsen. Az eredeti ötlet kitűnően bevált. A serdülőkorú iskolás fiúk és leányok világszerte nagy érdeklődést tanúsítottak iránta, és ezzel a pedagógiai múzeum elérte célját. Közel 100 000 gyermeknek az öt világ részre kiterjedő levelezése a legelevenebb és legemberibb módja a nyelvtanulásnak, a földrajzi és egyéb ismereket megszerzésének. A levelezni óhajtó francia és idegen gyermekeket, akik hajlamaiknak, életkörülményeiknek pontos vizsgálata után ajánljuk egymásnak, mondotta Madame Bruno, a Nemzetközi Iskolai Levelezési Osztály igazgatónője. A skandináv országokból érkezik aránylag legkevesebb megkeresés az osztályhoz. A jelen pillanatban ellenben 40 000 japán tanuló jelentkezését tartjuk nyilván. A tapasztalat azt mutatja, hogy több éveken át levelező tanuló a legelsők közt tette le a keleti nyelvek iskolájának felvételi vizsgáját. A levelezési osztály meg is jutalmazza a legtöbbet levelező diákot. A legutóbb kitüntetett tanuló párizsi középiskolás volt, és 13 hasonlókorú idegen tanulótársával tartott fenn levelezést.
Lilian Hiss, a néma film korszakának egyik nagysága, most ünnepelte 60. születésnapját. A hangos film kezdetekor a New York-i Broadway színházhoz szerződött, és később ismét visszatért a filmhez. Hollywoodban játszott kisebb szerepeket. Lilian Hiss, a néma film bohém életének nagy sikerű minie, ma visszavonultan Hollywood története megírásának szenteli idejét. Filmkörökben és a nagy közönség köreiben egyaránt nagy érdeklődéssel várják a könyvet, aminek szerzője úgy szólván fél évszázadon át tevékenykedett a film világában.
Glenn Olway, az amerikai Harvard Egyetem diákja, egy szép napon arra gondolt, miért ne lehetne a mozivásonra vetített kép alapját a cselekménynek, a cselekménnyel járó mozgásnak és a hangulatnak megfelelően állandóan változtatni. A Harvard diák ezzel az ötlettel Londonba ment, ahol a British Film Institute segítségével ennek az ötletnek alapján egy félórás filmet készítettek próbaképpen H.G. Wells Ajtó a falban című elbeszéléséből. A rövid film rendezője Anthony Esquith jelentette, hogy Olway ötlete a film történetének egyik legnagyobb fordulatát fogja előidézni. Ez a rendszer ugyanis a CinemaScope film számos problémájából oldja meg. A Dynamic Frame System szerint felvett Wells novella újdonsága abban rejlik, hogyha például a vetített képen ábrázolt szobában több személy ül, a lencse csak azt világítja meg, aki éppen beszél, vagy másképpen rendíti előre a cselekményt. Ezek szerint a lencse állandóan vándorol, és a pillanatnyilag melléke szereplőket vagy tárgyakat nem világítja meg. A motivációnak ez a része feketén marad. A kísérleti bemutató sikert aratott, és a British Film Institute most erre a célra külön felvevőgépet kíván szerkesztetni, amelyel a mozivászonra vetített két felület alakját még könnyebben lehet tetszés szerint változtatni.
Párizsban új irodalmi díjat tűztek ki, amelynek adományozója azonban nem valami irodalmi egyesület vagy akadémia, hanem a francia állatorvosi kar. Az 50.000 frankos díjjal, amelyet Bourjolá-díjnak neveztek el, egy olyan regényt, elbeszélést vagy eszét jutalmaznak, amely az állatok lélektanával, viselkedésével és az ember és állat viszonyával foglalkozik. A díj nemzetközi, és azon bármely ország írói részt vehetnek, de csak francia eredetiben írott művekkel. Fordításokat nem vesznek tekintetbe. A zsüri ezért decemberében ítéli oda első ízben a díjat.
Utolsó kivadónkban már megemlékeztünk arról, hogy Picsai Ferenc, a Müncheni Állami Opera új zenei főigazgatója, most foglalta el hivatalát. A nemes magyar karmester a Bajor Állammal 6 évre szóló szerződést kötött. Először november 8-án fog személyesen vezényelni, és pedig Muszolszki ismert orosz népoperáját, a Kovánszki herceget. Német zenei körökben nagy reményekkel tekintenek Picsai működése elé. A német sajtó újabb meleghangú cikkekben üdvözli a magyar karmestert. Picsai nagy művészi képességeit valamennyien ismerjük és nagyra becsüljük, írja a Süddeutsche Zeitung. De személyes megjelenése is lebilincselő. Kissé magyaros kiejtéssel, de választékosan és színesen beszéli a német nyelvet. Szeretetre méltó világfi benyomását kelti, de mindig érezzük igazsága mögött az izzó magyar temperamentumot. Ez a temperamentum tette őt világhírűvé 1947-ben a Danton halálának salzburgi ősbemutatóján. A lap részletesen ismerteti Picsai művészi pályafutását, és cikkét így fejezi be.
Csupán egy jóslatot engedünk meg magunknak, és ez így hangzik. A Picsai éra a Müncheni Operaházban semmi esetre sem lesz színtelen és érdektelen.
Kedves hallgatóink, most néhány a tudomány körébe vágó értesülést közvetítünk.
Thor Heyerdahl, norvég kutató és etnográfus, akinek néhány évvel ezelőtt sikerült Kon-Tiki nevű tataján az amerikai szárazföldről kiindulva eljutni a Csendes-óceáni szigetvilágba, nemrégiben érkezett vissza a polinéziai szigeteken tett 11 hónapos második kutatóútjáról. Mindkét vállalkozásának célja az volt, hogy bebizonyítsa elméletét, amely szerint a Csendes-óceáni szigetvilágot Amerikából odakerült inka és őszinka indiánok népesítették be. Heyerdahl második útjáról visszatérve kijelentette, hogy elmélete helyességéről ma még bizonyosabb, mint valaha. Második útjának felfedezései teljesen megszilárdították ezt a meggyőződését. Expedíciója a Csendes-óceáni szigeteken olyan vésett és megformált kőtömböket talált, amelyeket hasonlóak csak az ősi perui építészetben fordulnak elő. Ezen kívül a Húsvét szigetek egyik emlékművén olyan háromárbocos és félkör alakú hajó bevésett rajzát fedezte fel, amiről a perui Titicaca-tó vidékén ugyanebben a formában ma is használatban van. Megjegyezzük, hogy az eddigi elméletek szerint a Csendes-óceáni szigetvilág első lakói az ázsiai szárazföld bevándorlóiból kerültek volna ki. Ismeretes, hogy a kórokozó baktériumok nagy része hosszabb, rövidebb idő alatt képes alkalmazkodni az antibiotikumoknak nevezett baktériumölőszerekhez. Így például a stafilokokkuszokat egy idő elteltével a penicillin és a vele rokon szerek már nem képesek elpusztítani. A Michigan államban fekvő Kalamazoo Kutatóintézetben most sikerült egy olyan antibiotikumot találni, amelyhez a baktériumok nehezen alkalmazkodnak és amely elpusztítja az egyéb antibiotikumhoz már alkalmazkodott és azoknak ellenálló baktériumfajtákat is. Ez a szer is egy penészgomba terméke, szinte teljesen fehér, és ezért albamicinnek nevezték el. Nem szabad azonban összetéveszteni a néhány évvel ezelőtt fölfedezett albumicin nevű közönséges antibiotikummal. Az albumicinnel folytatott eddigi kísérletek feltűnő eredményeket hoztak, főleg az ellenálló stafilokokkuszok elleni küzdelemben. Az új szert az emberi szervezet minden káros hatása nélkül elviseli. Azt a szájon keresztül is lehet adagolni.
A Connecticut-i Storrs Élettani Intézetben az amerikai kutatók egy csoportjának sikerült az emberi testbe állati eredeti bőrt ültetni át. Eddig az emberi bőrbe plántált állati bőrszövetek nem maradtak életben. Nem voltak képesek alkalmazkodni az emberi szervezet életfolyamataihoz. Az új átültetési kísérleteket azonban nem állatokból, hanem állati embriókból vett szövetekkel hajtották végre. Az elért eredmények nagy lehetőségeket tárnak föl a beteg vagy előregedett emberi szerveknek embrionális állati szervekkel való helyettesítése terén. A kísérletek bebizonyították, hogy embrionális állapotban az állat és ember közötti specifikus kémiai és biológiai különbség foka lényegesen csökken, és a kétféle életfolyamat ezen a fokon még nem zárja ki egymást teljesen.
Irodalom, művészet, tudomány című műsorszámunkban néhány időszerű művelődési eseményről számoltunk be. Magyarország hangja.